Én is nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Elég furcsa nekem ilyen magasról beszélni. Hát azért leküzdöm a tériszonyt. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek a Fasori gyülekezetbe, és nagy öröm számomra, hogy ebbe a sorozatba bekapcsolódhatom, ha valaki a mai nap a beszédről lesz szó. És mielőtt az ige magyarázatba belefognék, imádkozzunk együtt. Urunk Jézus Krisztus, mindannyiunknak olyan nagy szükségünk van a Te szavadra. A veled való közösségben való megerősödésre. Hogy fel tudjuk tárni előtted azt, ami bennünk van, hogy megismerjük magunkat a Te szemed tükrében, a Te igéd fényében, a valóságban. De Urunk, megvalljuk előtted, hogy nem ismerünk ebbe beletekinteni. Hogy olyan sok minden van, amivel leegyszerűsítjük a Te igédet, elutasítjuk magunktól. Kérjük a Te áldott szent lelkedet. Hogy tárja fel előttünk Krisztus szeretetét, Isten igazságát olyan valóságosan és csodálatosan, hogy meghódoljunk előtte. Hogy a kegyelembe megmosakodva megtisztuljunk, meggyógyuljunk, helyreálljunk. Urunk, egyedül a Te lelked tud igaz bűnlátást, igaz bűnbánatot, igaz hitet adni. Ezért könyörgünk. Köszönjük, hogy Atyánk, Te nem vonod meg szent lelkedet azoktól, akik ezt kérik tőled. Amen. Jakab leveléből olvasom a harmadik rész első 12 versét. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részük. Mert sokat vétkezünk minnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember meg tudja fékezni az egész testét. Ha lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme, a hajókat, bármilyen nagyok és bármi erőszerek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy. A nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat, a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa, olyan a nyelv a tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető, meg is szelidíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie? Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból áraszthatja-e az édes és a keserű vizet, avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. De ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Jakab levele a reformátusok által bizonyos értelemben egy nem népszerű irat. Sokszor ütköztetik a római levéllel, vagy szembeállítják, és azt mondják, az egyik levél a hitről szól, a másik meg a cselekedetekről szól, vagy hogy van ez? De ha egészen pontosan megnézzük, akkor van egy kis szó, ami nagyon meghatározza a Jakab levelét. Ez pedig ez a tökéletes, vagy teljes, a teleios szó görögül. Ez itt van ebbe a részbe, a harmadik részbe, Jakab levelének, öt részből osztott levelének a közepén, a harmadik részbe. de ott van a legelején, a negyedik versbe, a 17. versbe az első részbe. És azért jelentős ez, mert a legelején Jakab arról ír, hogy mi az ő levelének bizonyos értelemben a célja. Hogy tökéletes legyen az Isten embere. Így fogalmaz a 4. versbe egészen pontosan. Hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Persze mondhatná valaki a jelenlevő közül, hogy most már ez nem divat. A keresztény közösségben éppen a minimum meglegyen. Valaki egyszer úgy fogalmazta, hogy sok ember van, aki azt gondolja, hogy ő keresztény, mert elmondott egy befogadó imádságot. Van, aki elmondott 5, 6, 8, 10 befogadó imádságot. Vagy még többet. Csak nem hisz, nem tud hinni. Van, aki azt mondja, hogy az a keresztény ember, aki rendszeresen jár a gyülekezetbe, vagy szolgál. De lehet, hogy mégsem tud hinni. Vagy lehet, hogy még hit talán van benne, csak nem szereti Krisztust. Olyan nehéz nekem erről beszélni, mert azt olvasuk itt. Ne legyenek sokan tanítók, tudjátok, hogy azok súlyosabb ítéletben lesz részük. Hát kezdjem akkor ezzel. De mielőtt ebben még részletesebben belemennék, hadd mondjam azt, hogy Jakab levele nem csak a 3. részbe ír a nyelvről, hanem már előtte is ír az üres beszédről, amikor valakinek azt mondjuk, hogy hát menjetek haza, melegedjetek, megérezzétek jól magatokat, csak nem adunk semmit. Az üres beszédről beszél. Aztán beszél a bölcselkedő beszédről, itt ebbe a részbe, a 2. felébe, amelynek a háttere az irigykedés vagy a versengés, és amiről egyáltalán azt mondja, hogy földi, testi, ördögi. Aztán beszél még később arról a fajta beszédről, amely mással kérkedik, hogy megmondja előre a jövőt, hogy majd mit fogunk csinálni, és hogy lesz, és mit fogunk elérni. És azt mondja, hogy ez a kérkedés sem Istentől való. Szóval az egész Jakab levelét átszövi a beszédről való szó, és a gondolkodás, mintha valamilyen módon, és ez az igében egyértelműen előttünk áll, a kommunikációnk, a beszédünk alapján bemutatná Jakab a szívet. Nem a tanításunk alapján elsősorban. Nem azt mondja, hogy ha mit hisztek, vagy mit nem hisztek, mit fogadtok el, vagy mit nem fogadtok el, hanem fordítva azt mondja, amit csináltok, az mit mutat a szívetekről? Mit mond el nektek, ahogyan beszéltek a szívetekről? Azt hiszem, hogy most már tényleg itt az ideje a tanítók súlyosabb ítéletéről beszélni. Ez egy könnyebb rész, mert az ember azt gondolja, lelkészről van szó. Végre a lelkészről van szó. Nem a lelkész mondja meg a többieknek, hogy mi a baj, hanem a lelkészről van szó. Többfajta magyarázat van a tanítók súlyosabb ítéletére. Az egyik, mindenki szereti, hogyha az ő beszéde, az ő tanítása hatással van a közösségre. Mindenki szeret olyan ember lenni, akire érdemes odafigyelni, akinek a véleményét érdemes kikérni. Aki bölcsen áll hozzá a dolgokhoz, aki jól tudja megítélni, hogy mi a helyes és mi nem a helyes. És testvérek, én is megmondom őszintén, nagyon tetszik nekem, hogyha valaki az én véleményemre kíváncsi. Hogy na én ezt hogyan ítélem meg, én mit gondolok? Sőt, olyankor is megmondom, hogy mit gondolok, amikor nem kérdezik. Nem mindig annak az embernek van, amikor másoknak, őróla, háta mögött, mindig igyekszem megmondani a véleményemet, véleményt alkotni, és ezzel nem egyedül vagyok. Érdekes módon Magyarországon a focihoz is mindenkiért, a politikához is mindenkiért, és az egészségügyhöz is mindenkiért, a tömegközlekedéshez is, az embereknek mindenről van véleményük, tanításuk, hogy mit, hogyan kellene csinálni másoknak. És ez egy teljesen természetes dolog. Azonban, ha megnézzük itt az igét, akkor mi van, hogyha arra gondol itt Jakab, hogy ahogyan mi bölcselkedünk, megítélünk embereket, mi van, ha saját ítéletünk ránk is vonatkozik. Francis Schaeffer, egy teológus, a következőt mondja. Mi van, ha Isten úgy dönt, hogy nem az ő mércéje szerint ítél meg minket, hanem azt a lehetőséget megadja, hogy mindannyiunkat a saját mércénk szerint ítél meg. Mégpedig azt a mércét alkalmazza ránk, ami alapján mi megítélünk másokat. Amikor mi valakiről ítéletet mondunk, ítéletet alkotunk, egy jelenségről, egy másik emberről, egy cselekedetről, egy kifejezésről, mi lenne, ezt mondja Schaeffer, ha egy akkoriban, amikor ő élt, még szallagos magnó volt, egy szallagos magnóra azt rögzítenék, és az összes rögzített dologból az ítéleteinket kivennék, hogy mi milyen ítéleteket hoztunk, milyen mércéket állítottunk fel életünk során, és utána annak a mércének a fényébe helyeznék a saját életünket és sorsunkat. Talán sokaknak eszébe jut, hogy akkor sem volnánk különb helyzetben, nem? Akkor is végünk. A saját mércénknek se tudunk megfelelni. Nem csoda itt az ige figyelmeztetése. De nem csak erről lehet itt szó. Hanem amikor valaki hívő és Istentől bölcsességet kap, és az ige ismeretét és az evangélium történetének ismeretét, akkor az alapján egy teljesen új mérce költözik be az életébe. És az nagyon szívesen alkalmazza másokra nézve. A teológián barátaimmal olvastuk a különböző tankönyveket, és nagyon hamar láttuk, hogy hát ennek a teológusnak ideje volna beiratkozni az alázat iskolájába. Szóval olvastuk a következőt, és láttuk, hogy hát ő sem iratkozott be az alázat iskolájába. És így szépen gondolatba mindenkit beirattunk az alázat iskolájába. Vagy legalábbis kötelezővé tettük gondolatba a mi bíróságunk. És legvégül valamelyikünk a társaságból felvetette, hogy talán nekünk is be kellene iratkoznunk. Talán mi sem maradhatunk ki a sorból. Mi sem álltunk meg a saját mércénken. A mi tanításunk, vagy Biblia értelmezésünk, vagy ige alkalmazásunk sem volt mindenek felett való. Amikor tehát valaki Isten igével tanít, akkor azzal az alázattal kell tennie, hogy ez nem csak másokra vonatkozik, hanem ő rá is. Nagyon sokszor Isten igéje megítélt engem, amikor prédikáltam valamiről, hogy többnek mutattam, vagy másnak mutattam a magam lelki állapotát, vagy helyzetét, mint ahol valójában tartok. Miért? Hát az igébe az van, hogy így kell. Ja, nem tartok ott, azt elfelejtettem elmondani. Hamis képet adtam tényleg jó szándékkal? Vagy csak azért, mert így jobbnak látszottam. Sajnos a második. Érthető, hogy Jakab egyértelműen mondja, ne legyenek sokan tanítók, mert súlyosabb ítélet alá esnek, mintha ugyanazt ismételni, amiről Jézus beszél. Ne ítélgessetek, hogy ne ítéltessetek. Mert a beszéd sok mindent elárul. Azt mondja, aki meg tudja fékezni a saját nyelvét, ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember az egész testét meg tudja fékezni. A beszéd tükör. Kijön valami a szánkból, de az egész testünket mutatja meg, hogy mi jött ki a szánkból. Lehet, hogy ismeri mindenki ezt a történetet, hogy megy a vidéki lelkész látogatóba, és éppen belép az istálóba az egyik presbiterhez, aki egy nagyon csúnyát káromkodik. Mikor meglátja, hogy belép a lelkész, azért ő is megszégyeli magát, és azt mondja, hát kihúzza belőlem az oktalan állat. A lelkész azt mondja, hát a kútból azt lehet kihúzni, ami benne van. Testvérek, igazából a beszéd rendkívül jelentős. Mert sokszor azt mondjuk, csak arra válaszolunk a kommunikációnkkal, ami a környezetünkből bejön, de nem. A szívünk titkait teszi nyilvánvalóvá. És ide kell rátérnem, hogy ez egy evangelizációs fél hét, három nap, és egy evangelizációs hétnek a klasszikus üzenete az, hogy mindenkit bátorítsunk, hogy éljen végre a hite szerint. Csináljon, beszéljen a hite szerint, cselekedjen a hite szerint. És gondolkoztam, hogy én hogyan bátoríthatnám erre a testvéreket. Aztán arra gondoltam, hogy erre teljesen felesleges bátorítani. Mert mindannyian úgy cselekszünk, a hitünk szerint. És ha meg akarjuk tudni, hogy hol állunk a hitbe, akkor nem a lelki testvéreket kell megkérdezni, valaki azt mondta, mindenki a feleségét kérdezze meg, az megmondja őszintén, vagy a férjét. Hanem egyszerűen visszajelzik a cselekedeteink, a szavaink, hogy hol állunk lelkileg. Testvérek, nem csak a szavaink számítanak. Amikor Jakab ezt írta, akkor a nyelvi kultúra ott dőlt el minden. De napjainkban ott vannak az SMS-ek, ott vannak, hogy mit lájkolunk, vagy nem lájkolunk, hogy mit osztunk meg, vagy mit nem osztunk meg, hogy milyen csoportban vagyunk benne, milyen kommenteket teszünk fel, miről írunk blogot, milyen SMS-t küldünk, milyen kis figurát, mosolygót, vagy milyen alakot küldünk. Ez mind-mind-mind benne van a kommunikációnkban. És benne van a nonverbális kommunikációnk, azok az arckifejezések, azok a pillantások, az a testbeszéd, ahogyan beszélünk. És arra gondoltam, mi lenne, hogyha valaki valamilyen titkos rendszerrel összetudná gyűjteni, most csak az elmúlt három napból az összes kommunikációnkat, mindent. Amit mi kommunikáltunk, amit mi üzentünk a mellettünk, körülöttünk állóknak, mindenkinek. Istennek és embernek. Ott lenne előttünk vágatlan formában az összes leírt üzenet. Mit mondana a szívünkről? Ugye arra gondoltam, hogyha nekem meg ez megjelenne, akkor mennyit kellene dolgoznom rajta, hogy ez már normálisnak hasson? Hogy mit kellene törölni, mit kellene átfogalmazni? A beszéd tükör. Sokféleképpen vétkezünk, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Ha beszédben nincsen hiba, akkor az valami jót jelent a szívről. Nézzük, hogy az apostol milyen illusztrációkat használ. Használja a zablát, mert milyen picike egy zabla. Én emlékszem, hogy amikor még egyáltalán, most se tudok lovagolni, de amikor még egyáltalán tapasztalatom se volt, akkor, mivel lelkes ember vagyok, mentünk vidékre, egy lovasgazdához, és felültünk a lovagra, és kilovagoltunk, mert ugye mi baj történhetne? Szörnyű lovas balesetek történhetnek, főleg azokkal, akik bátrak, de nem tudnak lovagolni. Mert a ló egy sokkal nagyobb tömegű állat, mint mi vagyunk emberek, és a mi számunkra különböző az ő viselkedése. Nem lehet sokszor megérteni annyira jól, még akik a legjobban értenek a lovakhoz, azokat is meglepetések érhetik, hogy mire, hogyan reagál egy ló. És én gondoltam, hagyom, hagy vágtasson. Hadd menjen. Élveztem, hogy szalad. És ahogyan egy tapasztaltabb lovaglót elhagytunk, aki ott ült a lován, és látta, hogy mi, én és a barátom, aki hozzám hasonlóan nagyon zöldfölű volt a témába, ellovagoltunk mellette, akkor azt láttam, hogy az arcán halálfélelem ül. Mi meg fogunk halni. Úgy nézett ránk. Nem tudott semmit sem mondani, csak a nézéséből láttam. De testvérek, az a kis zabla, az megfogta őket. Megfogta a lovakat. Akkor láttuk, hogy baj van, és húztuk az ablát. És megálltak a lovak. Pedig sokkal erősebbek, mint mi. Átverték volna az irányítást, de a zabla megváltoztatta a helyzetet. A másik illusztráció, amit hoz, a vitorlás és a kormány. Ha itt egy óriási különbség van a ló hatalmas ereje és a kicsi zabla között, akkor itt ez a még erősebb hasonlat. A szelek, az óriás szelek, amik valahonnan jönnek, valóban mennek. A tenger ereje, az áramlások, a hullámok. Ezek mind óriási erők. Vagy maga egy hajó, egy óriási alkotmány. Vitorlákkal, evezőkkel. És azt mondja, de nézzük csak, hova mennek ezek a hajók. Nem ahova a szél fúj, nem ahova az áramlás sodorja őket, hanem ahova a kormánylapát irányítja őket. Egy pici lapát határozza meg. Ha valaki meg akarja tudni, egy hajó hova megy, a kormányt kell nézni. És abban megtudjuk. Mindezeket azért mutatja be, hogy érezzük, hogy aki a gyülekezetbe és ahogyan az emberek beszélnek és kommunikálnak egymással, az nem egy pici dolog a gyülekezet szolgálata, a nagy rendszerei, a nagy céljai, az anyagi vagy az épületbeli jelentősége mellett. Nem. Testvérek, ami a gyülekezetbe elhangzik közöttetek, na az mutatja meg a gyülekezet valódi irányát. Testvérek, egy egész nagy gyülekezetet, egy apró, hamis hír, rossz beállítás, rágalmazás nagyon-nagyon tönkre tehet. Egy nyelv. Évek munkáját lehet tönkre tenni. Egy rossz beállítással, valakiről rosszat mondanak. Azt mondják, ő csak azért csinálja, hogy, és rátesznek egy megjegyzést. És vége annak az embernek, annak a szolgálatának, munkájának, megbízhatóságának, bárminek. Milyen könnyű tönkretenni a másikat. Igen. Pici? Ahhoz képest, hogy mit csinál a gyülekezet? Pici. Ellenőrizhető, hogy az emberek egymásnak hogyan beszél? Nem. A gyülekezet lelkületét mégis majdnem mindennél jobban megmutatja. És itt nagyon érdekes ez a rész. Próbáltam úgy olvasni, most még egyszer olvasom. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik, íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat, a nyelv is tűz a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Érezzük ezt a fokozást? Egy kis tűz. Egy pici parás, semmi az, egy kis szellő eloltja. Aztán utána berobban az avar körülötte. Aztán kezd égni az ajnövényzet. Aztán nagyobb fák belobbannak. És aztán utána a szél egy kicsit megfújja, akkor így megy végig olyan gyorsan, hogy az ember futva nem tud az erdőtűz elől elmenekülni, hogyha megfordul a szél. A tapasztalt tűzoltók oda veszhetnek erdőtűzbe a szélfordulókor. És leég egy óriási erdő, egy hegyoldal. És láttam már őt, amikor égett ilyen óriási erdő, és ilyen tűzoltó repülőkkel merték a tengerből a vizet, és óriási mennyiségű vizet zúdítottak rá, és mintha meg se kottyant volna ennek a tűznek. És az egész egy pici parázsal indul. És azt mondja itt, hogy az egész testet beszennyezi. Lángba borul a gyehenna tüzétől. Értjük? De nem tudom, hogy értjük-e, hogy ez mit jelent. Hadd mondjak egy kis segítséget. A nyelv apróban kezdi, és belelóvalja magát. Először apró dolgokat mond, ami rossz és téves, és aztán belelóvalja magát, és az mondja még hangosabban, és még cifrában, és még több embernek, és még külön módon. Ismerős ez, amikor valami elhangzik kétszer, háromszor, ötször, tízszer, százszor, mert ideges vagyok, mert feszült vagyok. Mert valami bánt engem, és azt elmondom ezer embernek, hogy mi bánt engem. És leírom, és megosztom, és másokat is belelovalom, és amikor ő hozzáteszi, hogy és őt mi bántja, akkor én még fokozom, és ő is fokozza, és én is fokozom. Mennyire el tud vadulni ez? Testvérek, hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát. Két ember találkozik, és az egyik ember azt mondja, hogy vagy? Hát rosszul, mert ez és ez történt velem, szomorú dolgok. Mire a másik azt mondja, hát én még rosszabbul vagyok, mert velem így bántak és esettek. És tudod mit, ez semmi, és velem, és egymásnak adják a szót, és csak folyik a keserűség, és akkor egymás után ez is meg van ítélve, az is, ez is le van szólva, az is, és minden le van szólva, és minden ítélet alá kerül, és minden meg van fertőzve, és a gyehenna tüze ott lobog a két ember között, és elválnak egymástól. És ott lobog a gyehenna tüze bennük, amit felszított a másikkal való beszélgetés, az elégedetlenség, az örök háládatlanság, az Isten és a mások ellen való lázadás, morgás. Ismerős. Nekem nagyon ismerős. Bárcsak ne lenne. Bárcsak nem tudnám, hogy ez hogy van. Bárcsak soha se kerültem volna bele. Bárcsak ne kísértene olyan gyakran ez a dolog. Szeretett testvérek, ahogy mondtam, ezek a jelenségek, ezek nem apró kis hibák. Jakab nem azért írja ezt, hogy nos, vigyázzunk a szavainkra, testvérek. Hogy számoljunk 10-ig, mielőtt valamit mondanánk. Hogy gyakoroljuk be otthon, hogy miről milyen véleményt alkotunk, hogy nehogy aztán belelovaljuk magunkat. Hanem valami másért írja le. Hogy akár mennyire is úgy érezzük, hogy már rendben vagyunk belül, az árulkodó szavaink elárulnak. Hogy nem vagyunk rendben. Nem szeretjük Istent. Nem szeretjük egymást. Gyűlöljük Istent, és gyűlöljük fele barátainkat. Hogy igenis szeretünk tanítók lenni, és másokat megítélni, de magunkat nem vetjük ugyanannak az ítéletnek alá. Hogy képmutatók vagyunk, hogy üres beszédűek vagyunk, hogy kérkedők vagyunk, mert a szívünk az. Jól esik. Csak az alkalom kell, hogy kijöjjön, amiben van. Megmondom őszintén, hogy erről nagyon nehéz beszélni, mert én itt vagyok fenn a szószéken, de nem vagyok semmivel sem másabb, mint bárki, aki lennő. Olyan sokszor gondolom azt, hogy csak vigyáznom kellene a nyelvemre, és sosem sikerül. Mindig elbukom benne, hogy olyat mondok, hogy utána fogom a fejem, hogy hogy lehetett így beszélni. Hát nem így kellett volna, nem ezt kellett volna mondani. És testvérek, megmondom őszintén, hogy valószínűleg az a baj, hogy nem merek a szívem valóságával szembenézni. Mikor reggel az ember felkel, és megszólal az első szavai is, már tükrözik, hogy mi van a szívében. És aztán így egész nap. De ha szembenézünk, hogy mi van a szívünkkel, akkor igazat adunk Isten igéjének. Hogy Istennek az a cél, hogy tökéletesek legyünk, de közel sem vagyunk azok. Isten azt munkálja bennünk, hogy a szívünk szerint, a szív szerint szóló száj, szívvel hiszünk, és szájjal teszünk vallást, hogy ez kialakuljon, megszülessen bennünk, de mi magunktól ezt nem tudjuk elintézni. Nem gyakorlás kérdése, nyelvgyakorlás kérdése, a szavak az igen, az illemtudó beszéd, a szép beszéd lehet kegyetlen, romlott, gonosz, sőt, még megtévesztőbb, még üresebb, mint a bátoratlan beszéd, a nem művészileg megfogalmazott mondani való. De a szívet ki tudja megváltoztatni. Olvastam egy cikket, az igaz és a hamis bűnbánatról. Egy hölgy írja le, és az édesapjával való kapcsolat történetén keresztül mutatja be ezt. Az édesapja nagyon sokszor szitta őt, hamisan vádolta őt mindennel, leszólta őt, megbélyegezte, és hát volt, hogy fizikailag is bántalmazta, vagy lelökte a lépcsőn, vagy ilyesmi. De utána mindig bocsánatot kért, hiszen együtt jártak a gyülekezetbe. És nem akarta volna, hogy a gyülekezetbe bárki is megtudja, hogy ő otthon hogyan beszél a lányával, vagy idegességében mit csinál vele, hogy mitől vannak a kék-zöld foltok. És mi a bocsánatot kért, el is várta a lányától, hogy a lánya megbocsásson. És a lánya úgy érezte, hogy ő nem lehet egy keresztény ember már, mint a lány, hogyha nem bocsájt meg az apjának. Az apja tovább is bántalmazta, szóban és tettben, és mindig bocsánatot kért, de a lánynak nagyon nehéz volt megbocsájtania. És amikor idősebb lett, itt nem egy pár hónapra, évekről beszél, akkor idősebb lett, és már nem otthon élt, és megint ez a téma előkerült, akkor megkérdezte az apjától, apám, te vagy valamilyen pszichés beteg vagy, ilyen személyiségzavaros, hogy egyszer ilyen vagy, egyszer olyan vagy, vagy egyszerűen gonosz vagy. Romlott vagy, a szíved legmélyig gonosz vagy. És megdöbbenve hallotta a telefon végén, hogy az apja azt mondta, gonosz vagyok. Nincs megtérés és nincs megbocsátás, ameddig nem látjuk, hogy mindenestől fogva elveszettek vagyunk. Ameddig azt gondoljuk, hogy csak kisebb probléma van velünk, addig azt mi is vagy más tudja kezelni. De ha mindenestől elveszettek vagyunk, akkor csak a megváltó Jézus Krisztus tud megszabadítani bennünket. Testvérek, ha beszélünk alapján, Isten leleplezi a mi szívünket, hogy gonosz az, kérkedő, dicsekvő, ígérgető, fennhéjázó, hamis, megbélyegző. A szívünk az, ami a szánkon kijön. Akkor elveszettségünkbe, ahhoz a Krisztushoz kiálthatunk, aki egyetlen és tökéletes áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket, akinek a szájában nem találtatott álnokság, aki hű és igaz tanú volt Isten dolgairól, aki tökéletes volt minden tekintetben. Szeretett testvérek, az evangelizációs 3 nap vagy 7 célja nem az, hogy éljünk a hitünk szerint, mert nem is a más szerint, csak a hitünk szerint tudunk élni, hanem az a célja, hogy bátorítsuk és hívogassuk egymást Krisztushoz. Nem úgy, hogy segítséget kérjünk Krisztustól, nem úgy, hogy Krisztus példájából tanuljunk, hanem úgy, mint ahogy a lator jön. Mi méltán szenvedjük azokat, amiket szenvedünk. De ő igaz. Mi joggal vagyunk elveszettek és ítéletre méltók. De ő a mi bűneinkért kapott sebeket és vétkeink miatt törték össze. Békességünknek büntetése rajta van. Az ő sebeivel gyógyulunk meg. Szeretett testvérek, kérek, bátorítok mindenkit. A mai nap jöjjünk együtt ehhez a Krisztushoz. Mert aki ő hozzájön, azt ő semmiképpen nem küldi el magától. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy ha a szívünk elítél, akkor is te nagyobb vagy a mi szívünknél. Köszönjük neked azt, hogy te előtted jó orvosunk, igaz mesterünk, megváltunk előtt. Nem kell titkolóznunk. Nem is mutathatjuk magunkat többnek vagy jobbnak, mint amilyen elveszettek vagyunk. Hanem amint vagyunk, úgy jöhetünk hozzád. Úr Jézus, te látod az én tanítói szolgálatomat, életemet, hogy bizony súlyosabb ítélet van rajtam. Ezzel is hozzád jövök, és kérlek a magam életéért, és minden jelenlevő életéért. Urunk, a te lelked és igéd által, hogy nekünk olyan szívet, amely te benned gyönyörködik, amely a te akaratodat keresi, amely a te dolgaidat nézi, és abba gyönyörködik, ami hálás, ami rácsodálkozó, ami észrevesz, amely megért, ami meghallgat, amelyik együttérző, amelyik boldog, örömmel teli. Urunk, a te lelked töltse be a mi szívünket, hogy ez megjelenhessen a kommunikációnkba. Urunk, könyörülj meg a gyülekezeten, az itteni gyülekezeten, és mindazokon a gyülekezeteken, ahonnan a lelki pásztorok jöttek ezen a héten szolgálni. Te adj ezekbe a gyülekezetekbe változást a szívekbe, hogy az megjelenjen a kommunikációba, az egymás közötti beszélgetésekbe, a személyes kapcsolatokba, a bibliaórákba, a bizonyságtételekbe, az egymás bátorításába. Urunk, és ugyanígy imádkozunk egész egyházunkért, református egyházunkért határunkon innen és túl. Te adj igaz bizonyságtételt, megújuló szíveken, megújuló kommunikációt, és add, hogy ez hasson a mi egész nemzetünkre. Urunk, mennyit vétkezünk szóval is, cselekedettel is. Bizony történelmi és hétköznapi bűneink egyaránt előtted vannak, Urunk, méltók vagyunk az ítéletre mindenestől. Hozzád kiáltunk egyelemért. Te, aki a bűnt el tudod venni, és magadra vetted ott a kereszten. Te, aki meg tudod bocsájtani, hiszen elhordoztad a bűnök büntetését. Kérjük, kegyelmez, irgalmaz, add még a kegyelemnek, a bűnbánatnak idejét, és attól sokan hozzátérjenek, és nemzetileg is megújulhassunk ezekből a bűnökből. Urunk, nem a magunk igaz cselekedeteibe, nem is a hitünkre nézve, hanem a te nagy irgalmadba kapaszkodva, hozzuk eléd könyörgésünket. Amen. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva kérjük Isten áldását. Jézus Krisztus mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Ami Urunk Jézus Krisztusunk kegyelme, mennyei atyánk szeretete, s a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen. És foglaljunk helyet, és a 458. dicséretet énekeljük, és azt szeretném mondani, hogy amikor kezet fogunk majd, hogyha bárki bármit akar hozzáfűzni, akkor én nagyon kíváncsi vagyok. Tehát, hogy még szeretnék maradni, hogyha valaki hozzá akar szólni, kíváncsi vagyok a véleményekre.